Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a Holnap Tegnapja, fenntarthatósági magazin, ahol hétről hétre olyan vendégekkel beszélgetek, akik segítenek a hétköznapok nyelvén megértetni velünk, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. Ma is lesz majd zöld pénzügyi percek, Bátorfi Botondal, a PIK tanácsadójával fogunk beszélgetni egy aktuális karbonsemlegesítéssel kapcsolatos botrányról. Érkezik majd hozzánk dr. Horváth Sarolta, akivel megbeszéljük, hogy Németországban eléggé nekimentek az egyszer használatos csomagolóanyagok betiltásának, de mindenek előtt, ha már a nemzetköziségről van szó, itt van velünk Mellhoffer Tamás. Szia Tamás!
Szia!
Ezúttal is a Holnap Tegnapjában nemzetközi híreket hoztál, hallgatunk.
Igen, hoztam egy jó meg egy rossz hírt.
Ahogy mondani, good news, szokták. Bad news.
Igen, melyikkel kezdjem?
Hát akkor kezdjük a jóval.
Kezdjük a jóval, ez a hosszabbik egyébként, okay. De akkor kicsit lehangoló lesz a vége már, mintha tényleg elmondom.
Nagyon jól orientálsz, akkor kezdjük a rosszal.
Rendben. Hát a rossz az, hogy megjelentek, ugye éveleje van, és ilyenkor a nagy cégek előállnak az éves pénzügyi jelentésükkel, hogy sikerült az előző év bevétel szempontjából, és hát az világ egyik legnagyobb olajvállalata, amelyet egy ilyen kagylós jelről ismerünk meg itthon is.
Aha, a kagylós kút, igen.
Igen. Bejelentette, hogy a 115 éves történetének a legnagyobb profitját realizált a 2022-ben.
Ennek örülünk, nem örülünk?
Ennek kizárólag az olajvállalat részvényesei örülnek. Szerintem az egész világ számára ez egy jel, hogy igen rossz irányban tart a fosszilis üzemanyagok felhasználása, hiszen ezek szerint ez növekedett, az ezen való haszon is növekedett. Tehát itt ugye nem a bevételről van szó, hanem a marzsról, tehát a haszonról, amelyet realizált ez a cég. És amelyről korábban is beszéltünk erről, hogy vajon a COVID válság és utána az energiaválság, a háború az hogyan befolyásolta a fenntarthatósághoz való hozzáállást, hát így. Tehát ez egy nagyon-nagyon rossz jel szerintem.
És nem is nagyon értem. Tehát, hogy annyira sokat beszélünk a fenntarthatóságról, az ESG szemléletekről, a zöld befektetésekről, egy csomó mindenről, karbonsemlegesítésről, stb., hogy ezt nem is értem igazából, hogy lehetett ez az eredmény a kagylós részről.
Ugye ez azért lehetséges, ugye, mert maga az energiaválság az egy olyan mértékű áremelést és drágulást hozott az egész világpiacon, aminek a nyertesei nyilván az ezt kitermelő vagy forgalmazó olajvállalat. És hogy gyakorlatilag ez az energiapánik, ez megnövelte az igényt meg a fogyasztást a fosszilis üzemanyagok iránt. Most én nagyon-nagyon egyszerűsítve, ha már a műsornak ugye az a szlogénja, hogy érthetővé próbáljuk tenni, most nagyon szakmailag nem belemenve, de nagyon egyszerűen ez a lényege, és sajnos ez zajlik, és nem az zajlik, hogy a megújuló energiákról beszélünk, és ezeknek a fogyasztásának a növekedéséről. Bár egyébként ez irányban is, ezzel párhuzamosan vannak pozitív jelek, erről is már volt szó korábban, de azért ez egy nagyon intőjel.
Okay, ez volt a rossz hír, amit hoztál nekünk, és milyen jó hír. Bízom benne, hogy nem ehhez kapcsolódóan.
Nem, a jó hír az tényleg fantasztikusan jó hír. Az Európai Bizottság szerdán bemutatott egy tervet. Van ez az Európai Green Deal, ugye a zöld megállapodás, a zöldre váltó gazdaságnak a terve, amelyet korábban már ismertettek meg, hát ugye ez egy olyan terv, ami befolyásolja gyakorlatilag az EU politika csinálásának majdnem minden aspektusát. És ehhez kapcsolódóan bejelentettek egy ipari tervet, amelynek az a célja, hogy az EU-ban fejlesszék azokat a gyártási kapacitásokat, amelyek a tiszta technológiákhoz kapcsolódnak. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy szintén nagyon egyszerűen elmagyarázva, hogy egy nagyon hasonló csomagot néhány hónappal ezelőtt elfogadott az Egyesült Államok. Ott az volt a cél, hogy Kínával versenyképes maradjon az Egyesült Államok, és ne kelljen feltétlenül minden olyan technológiát, napelem, szél, energia, vagy hőszivattyúk, ne kelljen ehhez mindent, akár nyersanyagot, akár komponenseket, akár kész technológiákat Kínából importálni. Tehát legyen meg a kapacitás. Ez ott egy ilyen infláció csökkentő programként jelent meg. Most az EU is versenyre akar kelni, most már nem csak Kínával, hanem az Egyesült Államoknak ezzel a csomagjával is, és ennek érdekében létre fog hozni nyáron megállapodva egy úgynevezett szuverenitási alapot, amelynek az a lényege, a szuverenitás szó az úgy kerül bele, hogy az EU ugye megpróbál függetlenné válni ezektől a beszállítóktól, vagy azoktól az országoktól, amelyekre rászorul, hogy ezeket a technológiákat itt tudja alkalmazni. Tehát gyakorlatilag nagyon egyszerűen gyárakat fognak építeni, üzemeket fognak létrehozni, technológiákat fognak fejleszteni, innovációt fognak fejleszteni, azért, hogy tiszta energiát felhasználó gyártás lehessen itt Európában.
Igen, ez azért nagyon fontos, ugye, mert elég sokat beszélünk az energiafüggetlenségről, meg arról, hogy egyébként az európai kontinens erőforrásokban meglehetősen szegény, úgyhogy gyakorlatilag élethalál kérdés most idézőjelben, hogy ilyen innovációk minél nagyobb számban elterjedjenek és létrejöjjenek.
Ez pontosan így van. Egyébként még maguk a tiszta technológiák, vagy azok a technológiák, például az elektromos autók gyártásához is vannak egyébként egészen durván környezetszennyező tényezők, hiszen például ugye azok a ritka földfémek, amelyek kellenek az akkumulátorok gyártásához, azoknak a forrása elsősorban Kelet-Ázsia, azon belül is Kína. Most ugye mi lenne, ha például, és most csak így elereztem a fantáziámat, vagy
tehát egy hipotézist állítasz fel.
Ahogy mondod, mi lenne például, hogyha az EU ebből az összeből, vagy aha, ebből az alapból támogatna olyan technológiai megoldásokat, amelyek például az e-hulladékból nyerik vissza ezeket a fémeket, ezeket az alapanyagokat. Hiszen ezeket is ebből gyártották, ott van bennük, ott vannak a szeméttelepeken, vagy valamilyen lerakóban. Ezeket például egy körforgásos gazdasági logika mentén visszanyerni, és újrahasznosítani, újra berakni a gazdaságba, az hát úgy akkor legalább ezen a két vagy három ponton segítené mind a fenntarthatóság, mind az európai gazdasági szuverenitást.
Egyébként ez egy nagyon izgalmas kérdés szerintem, amit néhányan már elkezdtek pedzegetni, de nagyon halkan, hogy amúgy persze beszélünk a napelemekről, meg a megújuló energiáról, de arról nem beszélünk, hogy mennyi erőforrás kell ahhoz, hogy ezek a napelemek elkészüljenek, és hogy mekkora környezeti hatással vannak.
Nagyon sok, egyre több ilyen számítás jelenik meg, ugye hát én itt hivatalból követtem ezeket a nemzetközi híreket, azért is merek ideülni és ezekről beszélni, és ugye nagyon sok ilyen mérés van például a tekintetben, hogy a karbonlábnyom az egy napelem esetében ugye gyártással együtt értendő, és akkor az hogy viszonyul mondjuk egy fosszilis anyagot használó energia teremtő lehetőséghez. Tehát egyébként nagyon gyakran az úgynevezett klímaszkeptikusok, tehát akik nem hisznek a klímaváltozásba, ők szokták ezeket felhozni, de hát, hogy ezek a technológiák is nagyon szennyezők, hát azért nem annyira.
Igen, és hadd legyek még egy kicsit ilyen szőrszálhasogató, mert én valamikor 2016 környékén jártam egy olyan konferencián, ahol teljesen őszintén beszéltek arról, persze nagyon jó az elektromos autó, de hogy egyébként azokkal az akkumulátorokkal mi fog történni, azt a világon senki nem tudja még ott és akkor megmondani. Nem tudom, hogy azóta mennyit fejlődött a technológia, és egyáltalán az újrahasznosítási lehetőség, de az tény, hogy úgy kezdték el gyártani az elektromos autókhoz az akkumulátorokat, hogy nem volt megfelelő technológia, megfelelő irányelv arra nézve, hogyha ezek elavulnak és hulladék válik belőlük, akkor az hogyan hasznosul újra? Mit fogunk vele csinálni? Tehát ezt a részét mondjuk a napelemeknek sem különösebben feszegetjük.
Igen, már probléma, hiszen ugye már azért vannak olyan első generációs napelem szettek, amelyeket már hulladékként kell értelmezni, és ezek most csak így gyűlnek. Erre nagy általánosságban azt tudom mondani, hogy mindig a körforgásos gazdaságnak az elvei szerint kell erről gondolkodni, és ott kell keresni, hogy egy ilyen elhasznált akkumulátornak a nyersanyagait azt miként lehet visszahozni a gazdaságba, és nem hulladékként kezelni.
Köszönöm szépen!
Én köszönöm!
Folytatódik a Holnap Tegnapja fenntarthatósági magazin Nyúl Zsuzsával.
Megérkezett hozzám dr. Horváth Sarolta, környezetvédelmi szakjogász, a Rakun Doboz közösség alapítója. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, Saci.
Én is köszönöm, és üdvözlök mindenkit.
A beszélgetésünk apropóját pedig az adja, hogy idén januárban életbe lépett Németországban az egyszerhasználatos műanyagok betiltásra vonatkozó törvény, ami hát eléggé neki megy ennek a piacnak Németországban, és ezt elég komolyan szabályozzák most már. Mit kell róla tudnunk?
Most január 1-től lépett hatályba ennek a törvénynek egy új rendelkezése, ami kötelezővé teszi az élelmiszerboltoknak, illetve a vendéglátóhelyeknek, hogy az ott helyben csomagolt áruk esetében többször használható csomagoló anyagot is biztosítsanak a vendégeknek, mint opció. Tehát ez azt jelenti, hogyha mondjuk élelmiszerboltba, amit ott helyben csomagolnak, mint a zöldséggyümölcs, a hús, sajt, meg vannak ezek a kimérős dolgok, akkor ott nem csak egy nejlonzacskót, hanem valami többször használható csomagoló anyagot kell biztosítani, vagy ilyen hálós szatyrot, vagy ugye a húsnál ott valamilyen dobozt. És ugyanez vonatkozik a vendéglátóhelyekre is, tehát magának a lehetőségnek kell fennállnia, hogy a vendég ezt választhassa, hogyha ő nem akar egyszer használatos csomagolóanyagot elvinni.
Miért fogalmazunk úgy, meg egyébként maga a sajtóközlemény is így fogalmaz, hogy eléggé neki mentek a gyártóknak, forgalmazóknak, szóval, hogy nagyon szigorú lett ez a törvény.
Azért, mert ugye vannak olyan üzletláncok, akiknek ezt saját berkeiken belül kell megoldani, tehát az, hogy most a húsos pultnál, ott ugye a zacskó az nem játszik, tehát ott akkor egy ilyen doboznak kell lennie, és ez azt jelenti, hogy ezt biztosítani kell, hogy vissza is kell vennie a vendégtől, amit aztán visszahoz cserébe, ami azt jelenti, hogy valami mosási szolgáltatást, hogy hát egy ilyen mosási rendszert is ki kell építenie, főleg ezeknek a nagyobb áruházaknak, mert a kisebb, tehát a 80 négyzetméter alatti élelmiszerboltoknál ott van egy ilyen kivétel, vagy hát egy ilyen mentesség. Ő nekik nem kell, hogy saját terméket biztosítsanak, de viszont el kell fogadniuk, hogyha a vendég hozza a saját ilyen többször használható edényét. De ugye a nagyobb cégek, ahol ilyen nagyobb a alapterület, ott akkor ezt kell, hogy legyen egy mosógép. Valahol.
Ugye január 1-én lépett életbe ez a törvény Németországban, de én azt feltételezem, hogy tekintettel arra, hogy ekkora logisztikai, meg egyébként mindenféle technológiai háttér kell, hogy rendelkezésre álljon, azért nagyjából a cégek számítottak erre a bevezetésre, illetve felkészülten érte őket ez a rendelet, ez a törvénymódosítás.
Igen, erre is volt felkészülési idejük, nem volt olyan hosszú, de azért várható volt, hogy ez megjelenik, és Németországban például a vendéglátóhelyek már olyan szerencsés helyzetben vannak, hogy 5 olyan rendszer is létezik, hogy biztosít ilyen elvihető dobozt, vagy poharat is a készétel, illetve az ital elvitelhez, tehát nekik nem kell erre egy saját rendszert felállítaniuk, csak csatlakozniuk egy ilyen már meglévő szolgáltatáshoz.
Erre már Magyarországon is vannak például a rakondobos közösség, amit ugye csináltok, és nagy sikerrel végzitek ezt a tevékenységet. Mennyire látod, hogy titeket helyzetbe hozhat adott esetben majd Magyarországon is egy módosítás, vagy törvénymódosítás, mert hogy ugye az Európai Unióban is vannak már törekvések arra nézve, hogy ezek a szabályozások ne csak bizonyos országokban jelenjenek meg, ugye Németországról beszéltünk élen jár, hanem egyébként más tagállamok is bevezessék.
Igen, van egy bizottságnak, van egy javaslata most a parlament előtt, az Európai Parlament előtt, ami tovább szigorítaná az egyszer használatos műanyagokat. Ugye már volt egy ilyen irányelv 2 évvel ezelőtt, és most már nem csak a ilyen újrahasznosítási számokat írna elő, hanem újra töltési számokat is. Tehát most rámentek arra, hogy ez a többször használat, az kezdi megelőzni az újrahasznosítás, tehát hogy az újrahasznosítás az, amikor kidobjuk a szelektív a műanyagot, azt ledarálják, és akkor lesz belőle újra virágcserép. Az újra használat az meg azt jelenti, amikor fogjuk ugyanazt a dobozt, és akkor ugyanolyan vagy hasonló célra, anélkül, hogy ugye kidobnánk, újra tudjuk használni. És itt olyan célszámok vannak, hogy mondjuk 2030-ig a kész ételeknek a 10%-át újra tölthető csomagolásba kell majd kiadni. Hogyha a parlament elfogadja ugye ezt a jogszabályt, akkor annak megint csak lesz egy magyarországi vetülete, hogy akkor Magyarországon is intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy elérjük például ezeket a számokat.
Hát akkor, ha úgy veszük, akkor ti megelőztétek a korotokat ezzel a dologgal.
Igen, mi nagyon.
Igen, mert hogy ti, és akkor itt, hogy ha valaki nem tudná kontextusba helyezni a rakondobozt, akkor mondjunk róla azért pár szót, hogy mi az, amiben ti megelőzitek a ilyen formán Magyarországon a korotokat.
Mi körülbelül 2 éve foglalkozunk azzal, hogy az éttermeknek biztosítunk dobozokat, amik ilyen rozsdamentes acélból készülnek, és nagyon tartósak, akár 1000-szer is újra használhatók, és egy rendszert is felépítettünk erre a célra, van egy applikációnk, és hogyha valaki abban regisztrál, és előfizet, akkor a mi partner éttermeinktől tud ezekben a dobozokban ételt elhozni, és az éttermek pedig vállalják, hogyha ezt visszaviszi a vendég, akkor mossák fertőtlenítő mosással, és akkor újra kikerülhet ebbe az étel, és akkor nem kell ugye ilyen eldobható doboz hegyeket gyártanunk otthon a konyhában.
Van olyan németországi székhelyen rendelkező, de Magyarországon is létező drogéria, aki nem régiben gyakorlatilag ezt a fajta újratöltést, amiről a németországi törvény szól, hogy előtérbe kell helyezni, mert ha nem, akkor büntetés jár érte, nagyon szépen bevezette, vagy próbálja bevezetni a magyar piacon. Egyelőre szerintem inkább csak ilyen edukációs jelleggel, mint egyfajta érdekességet mutatja be, de valószínűleg ez egy olyan tendencia lesz, ami a jövőben el fog terjedni más láncokban is, és egyre több helyen találkozhatunk majd ezzel. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog.
Igen. Hát ez most egy ilyen próbaprojekt, de amúgy ez is egy nagyon fontos probléma, tehát azok a fújós dezodorok, amikre ők ugye most megoldást hoztak, azoknak a csomagolása nem újra hasznosítható, és ezért rengeteg hulladék keletkezik ebből is. Úgyhogy ez is egy szuper, ez is egy újratöltés, tehát nem az újra hasznosítás, hanem ugyanannak a dezodoros flakonnak a többszöri használata itt a cél, és szerintem ez szuper kezdeményezés ez is.
Te ismered egyébként a srácokat személyesen is, ezt elmondtad nekem már.
Igen. Nagyon okos, hát műszaki egyetemre járnak még, tehát borzasztóan fiatalok, alapító társak, én kettőjüket ismerem, és láttam, ahogy készült ez a gép, hogy hány prototípus volt belőle, mire minden tökéletes lett, úgyhogy nagyon nagy munka van benne, úgyhogy szurkolok nekik.
Sikeres lehet ez a magyar piacon? Nyitott erre, érett erre a hazai közönség, vagy fogyasztói réteg?
Kemény munka lesz, tehát lesz ehhez munka. Azt úgy vélem, hogy ez a drogéria azért segít nekik, tehát hogyha ők így egyedül indultak volna el a semmiből, akkor szerintem vagy egy 3 év, mire így egyáltalán talpra tudtak volna állni, de így, hogy melléjük állt ugye egy ilyen híres drogéria, így talán azért beindul ez a dolog.
Igazából az egésznek a sikere ott dől el, hogy minél könnyebben, egyszerűbben és érthetően tudják használni a fogyasztók, és megértsék annak az üzenetét, hogy miért lényeges, hogy ne eldobják, hanem újra töltsék adott Igen. esetben ezeket a dezodorokat. Jó, én hoztam egy olyan kutatási eredményt, ami nyáron jelent meg, mert hogy a legnagyobb élelmiszer és kiskereskedelmi láncok egyszerhasználatos műanyagokkal és csomagolásokkal kapcsolatos környezeti terhelését vizsgálta a Greenpeace, és azt nézték, hogy mennyire szeretnék csökkenteni a műanyag szennyezésüket. Egyébként olyan tételek szerepeltek ebben, mint például az újratölthetőség és az újrahasznosítás az üzletekben mennyire lehetséges, illetve hogy az egyszerhasználatos műanyag zacskókat, vagy inkább a környezetbarát táskákat veszik-e a vásárlók, amikor a hazai láncokba ellátogatnak és termékeket vásárolnak. Szóval ebben a törekvésben a Spár áll a legjobban, az összes többi az pedig a középmezőnyben végzett.
Én látok egyébként nyitottságot a Spárban, tehát annyira ez nem teljesen publikus, de mi is tárgyaltunk, illetve még nem is halt el ez a dolog, hogy esetleg ugye ott is vannak ilyen éttermek, ahol készételeket adnak ki, és ugye azt is egyszer használatos dobozba teszik, úgyhogy mi is megkerestük őket, és amúgy nyitottak voltak, csak hát ugye az is egy ilyen viszonylag nagy szervezet, és lassan jönnek meg a döntések, úgyhogy én nem is vagyok meglepve, illetve ők voltak talán az elsők, akik elkezdték ezeket a hálós szatyrokat is forgalmazni, szóval én úgy látom, hogy ez amúgy egy jó megállapítást tett ezzel a Greenpeace, és az is nagyon érdekes, hogy már tényleg van vásár igény is erre, tehát amikor megjelent ez a cikk, akkor mi megkérdeztük a Facebook oldalunkon, hogy a követőinket, hogy őket befolyásolja-e az, hogy hova mennek vásárolni, az, hogy most ezt így tudják. És többen írták, hogy ha épp nem a piacra mennek, ugye csomagolásmentesen vásárolni.
Ahol ez evidens, igen.
Akkor igen. Mert tudják, hogy ő nekik fontos a környezetvédelem. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ugye azért valamennyire még bízunk benne, hogy a kereslet alakítja a kínálatot, tehát hogyha a nagy cégek megérzik, hogy ezzel nekik ugye versenyelőnyt szerezhetnek, hogy ők környezettudatosak, akkor már csak azért is akkor megtesznek ilyen lépéseket.
Pozitív fejleményként végzett egyébként a szempontokban az, hogy a műanyag csökkentéssel kapcsolatos stratégiájukat igyekeznek nyilvánossá tenni ezek a cégek, tehát szerintem ez egy jó irány, tehát hogy tájékoztatják a fogyasztókat is arról, hogy mi mindent szeretnének megvalósítani, illetve hogy vannak olyan cégek, akik a saját márkás csomagoló anyagukat igyekeznek majd 100%-ban újra hasznosított anyagokból készült csomagolásokra, csomagolóanyagokra leváltani. Ez is szerintem egy tök jó törekvés. Tehát ezt mondjuk így pozitívumként fogalmazhatjuk meg még a további törekvésekben, amellett, hogy azért van mit javítani.
Igen, abszolút. És egyébként ez az éttermeknél is egy fontos szempont, tehát mi is, amikor az éttermekkel ugye partnerségre lépünk, akkor ott mi is adunk nekik ugye marketing anyagokat, és azt abban is segítünk nekik, hogy hogyan kommunikálják ezt, mert most már tényleg van az a réteg, aki ez alapján választ mondjuk éttermet vagy élelmiszerboltot, tehát fontos, hogy ezt megtudják.
Bízunk benne, hogy így lesz, és bízunk abban, hogy azok a fajta irányelvek, amiket az Európai Unió megfogalmaz, hogy 2025-től be kell vezetni, illetve maga a németországi törvény, ami a csomagolóanyagok szigorítására vonatkozik, egyszer csak nálunk is megjelenik majd. Ebben egyébként egy jó törekvés lehet, hogy 2024-től ugye az újrahasznosított PET palackokat már így fogjuk tudni elérni, tehát itt most van egy ilyen felkészülési idő. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Horváth Sarolta volt a vendégem.
Én is köszönöm a lehetőséget.